Még egyszer sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, azokat is, akik közben érkeztek meg. Ma délelőtt Lukács evangéliumából olvasok fel egy ige szakaszt, Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből az első 8 verset olvassuk föl. Maradjunk ülve, most ne álljunk föl, tehát a Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből az első 8 verset hallgassuk meg, amely így szól. És mondott pedig nékik Jézus egy példázatot arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. És ezt mondta. Volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz ezt mondván. Állj, bosszút éltem az én ellenségemen. Az pedig nem akarta egy ideig, de azután mondotta ő magában. Jó lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járva ne gyötörjön engem. És mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e hamis bíró. Hát az Isten nem állí bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül abban, hogy egy kicsit mindig ilyen félve, vagy kétkedve olvasom ezt az ige szakaszt, mert olyan nehéz ezt a példázatot, amit az Úr Jézus elmondott, megérteni, és megérteni azt, hogy miért is állít elénk az Úr Jézus egy vagy két olyan embert, aki, hát ha olvassuk ezt a kis példázatot, akkor elmondhatjuk azt, hogy igazán egyik sem egy olyan ember, akire akár fölnézhetnénk, vagy akinek a tulajdonságai után vágyakozhatnánk. Mert valahogy érthetetlen, hogy miért is állít elénk két ilyen embert az Úr Jézus példaként. És ami miatt nekem eszembe jutott ez a történet, ez azért van, mert ugye ma az útmutatónk szerint, és az egyházi ünnepkörben exaudi vasárnapja volt, és a 27. Zsoltár, amit az előbb felolvastam az imádság előtt, abból van egy gondolat előttünk, ez adja az exaudi vasárnapjának a gondolatát is, hogy halld meg Uram hangomat, hallgass meg, halld meg Uram hangomat, hozzád kiáltoktok és könyörülj rajtam. És valahogy ez a gondolat jutott eszembe, mert ha olvastuk és figyeltünk Dávid Zsoltárára, akkor Dávid is valami hasonló miatt megy az Úrhoz, ott elmondja azt, hogy tábort járnak körülötte az ellenségei, elmondja azt, hogy körülveszik őt mindenféle emberek, akik az ő vesztét akarják, sőt azt mondja, hogy ne adját engem az én szorongatóimnak. Tehát egy szorult helyzetben lévő embernek a kiáltása ez, és arról szól ez a mai nap, hogy Dávid, és talán mi is várjuk azt, hogy Isten megérintsen bennünket, meghallgassa a mi imáinkat, odafigyeljen a mi szavunkra, és kiemeljen bennünket ebből a nehéz, szorító helyzetből. És ezért jutott eszembe ez a történet, mert valahogy érzek valami párhuzamot a két bibliai szakasz között, hisz itt is arról olvasunk, hogy ez az asszony, akiről szól Jézus példázata, azért megy oda a bíróhoz, hogy segítsen rajta. Azt mondja, hogy állj, bosszút értem, vagy többféle módon lehet ezt a gondolatot fordítani, mert van ennek egy olyan üzenete is, hogy szabadíts meg engem. Ugye az én vádlóimtól, vagy szabadíts meg engem azoktól, akik éppen rám törnek. Tehát egy nagyon szorult helyzetben jön ez az özvegyasszony a bíróhoz, és kéri az ő segítségét. Ha mégis megnézzük azt a történetet, akkor azt kell látnunk, hogy nehéz megérteni azt, hogy miért is állít az Úr elénk két olyan embert, akiről én legalábbis mind a kettőről azt tudom mondani, hogy nekem egyik sem szimpatikus. Tehát ha azt mondanák, hogy ki az, aki ezek közül inkább közel állna hozzám, akkor én igazából azt tudnám mondani, hogy egyik sem. Mert a történet szerint, vagy ha olvassuk a történetet, hogy bár sok mindent nem tudunk se az özvegyasszonyról, sem a bíróról, de úgy felépítünk magunkban egy képet a bíróról is, és felépítünk magunkban egy képet erről az özvegyasszonyról, és csak néhány gondolatot mond az Úr Jézus róluk. Egyrészt a bíróról elmondja azt, hogy sem Istent, sem embert nem néz, tulajdonképpen nem törődik senkivel. Az emberben az a gondolat van, hogy nem nagyon háborítja fel semmi, és nem is nagyon tud semmi megindulni. Még az is ott lehet a gondolatainkban, hogy nem nagyon érdekli az, hogy valaki szenved-e vagy nem. Tehát ő el van a maga kis világában, megteszi azt, amit neki meg kell tennie, de igazából nincsen sok érzelem ő benne, teszi a dolgát. Majdnem mondhatjuk, ez egy derék iparos, aki semmivel nem törődik, csak az, hogy ő az ő feladatait megtegye. De igazából azt látjuk, hogy senki nem szokott a szíve egyáltalán irgalomba jönni, senkinek a problémáját nem nagyon érzékeli, és nem is foglalkozik vele, sőt, örül, hogyha békén hagyják, teszi a dolgát. És nem egy szimpatikus egy ilyen ember előttünk. De mennyivel szimpatikusabb ez az özvegyasszony, akiről ugye azt olvassuk, és szintén nem tudunk róla semmit, de az az egy gondolat, amit a bíró elmond vele kapcsolatban, az az, hogy jaj, csak hagyjon engem békét. Inkább hozok egy ítéletet. Csak hagyjon békét. Hát vannak olyan emberek, akikről az ember úgy gondolkodik, hogy jaj, csak hagyjon békét. Mert erőszakos, mert nagyszájú, mert azt látjuk, hogy mindig makacs, hogy mindig törtet, hogy mindig el akarja érni az ügyét, és nem hagy bennünket békén. Szóval vannak emberek, akinek a jelenléte sokszor azért idegesítő, mert egyszerűen nem lehet mellette úgy elmenni, hogy közben ne érezze az ember ezt a rámenőséget, ezt az erőszakoskodást, ezt az egész jellemet, ami őt jellemez, és azt mondjuk, hogy inkább elengedjük, inkább megtesszük neki, csak ne legyen a közelünkben, csak ne bántson bennünket, vagy hagyjon nekünk békét. És két ember, akiről így gondolkodunk, az Úr Jézus egy példázatban elénk állítja, és ebből valamit nekünk meg akar tanítani. Na de mit? Mit is érthetünk mi ennek a két embernek a beszélgetéséből, a történetéből, az egymáshoz való viszonyáról? Egyáltalán miért is mondja el az Úr Jézus ezt a történetet? És ha ennek van számunkra üzenete, akkor vajon miért egy ilyen megbotránkoztató példázatban mondja el nekünk az Úr? Miért? Eszembe jutott egy másik történet, amikor az Úr Jézus elmondja azt, hogy most hirtelen bocsánat, kiugrott a fejemből az a történet, amire gondoltam, majd eszembe jut, és akkor elmondom. Tehát, hogy vannak olyan történetei az Úr Jézusnak, amelyek amelyek sokszor megbotránkoztatják az embert, hogy miért is mondja ezt el. Ja igen, a másik történet most eszembe jutott, arról az emberről szól, akitől elveszik az ő munkahelyét, ugye az ő ura, mert nem volt tisztességes, és akkor úgy gondolkodik, hogy hát már ő nem tud más szakmát választani, hát ha elveszik az ő számvevőségét, akkor valahogy mégis tudja biztosítani a jövőjét, és azt mondja az ige, hogy Jézus elénk állítja ezt az embert, és azt mondja, hogy összehívja az ő urának az adósait, megkérdezi tőle, hogy mennyivel tartozik, és akkor mondja, hogy te ennyivel tart, akkor csak írjál ennyit. És ezzel akarja tulajdonképpen ugye az ő jövőjét biztosítani, hogy hát tulajdonképpen megkárosítja az urát. És erre mondja az Úr Jézus, hogy a világnak a fiai eszesebbek a maguk nemében, mint az Istennek a fiai. És mint egy példaként állítja elénk az Úr Jézus, és ez is egy olyan történet, amire azt mondhatnám, hogy hát igen, könnyű lenne belekötni, hogy Jézus miért tanít ilyeneket. De nem véletlen ez. És én ezt többször elmondtam már, hogy sokszor az ember akkor tanul igazán, és azok a példák, azok az események, azok, amelyek leginkább elgondolkoztatják, ami éppen meghökkenti az embert. Ami olyan furcsa, ami legjobban ott marad a gondolataiban, és az Úr Jézus sokszor alkalmaz ilyen példázatokat, vagy legalábbis több ilyen példázat van azért, hogy először is felfigyeljünk a történeten keresztül arra, hogy Jézus mit is akar ezen keresztül nekünk mondani. És így válhat előttünk ez a történet is, vagy ez a példázat, amit az Úr Jézus elmondott, mert ez is elgondolkodtató. Ugye két ember, egy bíró és egy özvegyasszony, és azt mondhatjuk, hogy ezt a két embert az ember Jézus elénk állítja, és hát hogyan is állítja elénk? Ki az, akit elénk állít, és hova is kell nekünk őket behelyettesíteni? Hát a hamis bíró az az Isten, és az asszony az pedig a az imádkozó és az Istenhez jövő hívő ember. És úgy belegondolok abba, hogy ilyennek kell látnom Istent? És hogyha magamra tekintek, akkor én is olyan vagyok, hogyha imádkozok, mint egy maga igazát kereső asszony, aki jön, és olyan erőszakosan jön, és valahogy az ember egy kicsit úgy érzi, hogy nem, hát, itt valami másról lehet a szó, mert ha így akarjuk behelyettesíteni a történetbe önmagunkat, akkor hát nem igazán tudjuk hova tenni. Mint ha úgy éreznénk, hogy nem lehet ez önmagában az igazság. Mire is akar bennünket tanítani az Úr? És az jutott eszembe, hogy amikor a hamis bíróról gondolkodunk, akkor talán az van előttünk, hogy lehet Isten olyan, akiről ezt a történetet, vagy ezt a példát elmondja az Úr, azt mondja, hogy volt egy bíró, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Hogy lehet ezt valahogy Istennel kapcsolatba hozni, ezt a fajta gondolkodást? Ha a történet szerint, vagy a példázat szerint gondolkodunk. És azt mindig tudni kell egy példázatról, hogy nem lehet mindenre értelmezni. Az Úr valamit szeretne a példázaton keresztül, akár Istennek a tulajdonságából is megmutatni, de ez nem azt jelenti, hogy minden területen igaz az Istenre, amit ez a példázat mond, de egy dologban igen. És én ezt nagyon fontosnak látom, mert azt mondja ez a kis történet erről a bíróról, hogy se emberre, sem Istenre nem néz. Ami talán az első gondolatra úgy tűnik, hogy hát ez helytelen. De amit megérthetünk abból, hogy ez a bíró, bár hamis bírónak mondja itt az Úr Jézus is, azt kell látni, hogy semmi másra nem figyel, csak magára az ügyre. Csak az igazságra. Tehát nem gondol arra, hogy ki mit mond, nem gondol arra, hogy ez valakire milyen hatással lesz, akár arra, akit megvádolnak, vagy aki vádol, semmi nem érdekli, csak az az igazság, az a tényszerűség, ami van. Tehát valahogy ugye ezt szokták mondani, hogy nem ismer semmit, csak egy dolog érdekli. Az, hogy mi történt, hogy történt, és mi az igazság. És ez igaz Istenre. Hogy ő tudja és nézi az igazságot. Tehát nem biztos, hogy rossz az, amit itt olvasunk erről az emberről, és a történet, vagy talán a példázat szerint ez egy nagyon fontos gondolat lehet előttünk, hogy nem érzéseire figyel, nem azt nézi, hogy mit, ki, miért tett, mert ezt is lehet látni, és ezt is lehet vizsgálni, csak az, hogy mi történt. Ugye, hogy szokták mondani, van a 10 parancsolat, betartjuk, vagy nem. Ha betartjuk, akkor jó, ha nem, akkor mondhatjuk, hogy Isten haragja marad rajtunk. Persze tudjuk azt, hogy ez mivel jár, vagy mivel járna. És mit látunk, hogy jön ez az özvegyasszony, aki imádkozik, vagy aki kér. És én azt gondolom, hogy azt kell látnunk, és ezt megérthetjük ebből a kis példázatból, hogy bár Isten az, aki látja az igazságot, és ugye akiről tudjuk azt, hogy igazságos és az igazság szerint cselekszik, mégis azt mondja Isten igéje, hogy merjünk hozzájönni a mi kéréseinkkel. Hogy merjünk imádkozni ő hozzá. És ugye, ha Dávid Zsoltárát nézzük, akkor szintén azt látjuk, hogy Uram, vedd fel az én ügyemet. Te segíts rajtam, hogy azok, akik ellenem támadtak, azoktól megszabaduljak. Hogy miért támadtak rá? Hogy mi volt az oka, amiért körülvették őt? Nyilván most ezt a történetből, vagy magából a Zsoltárból nem láthatjuk, és nagyon is nehéz lenne rekonstruálni akár Dávidnak az életét, és azt mondani, hogy amikor is írta ezt a Zsoltárt, annyiféle olyan nehézség volt az életében, talán sok olyan eset volt, amikor írhatta. De gondolhatjuk azt, hogy Dávid bármilyen nehézségében, ami történt, ő vétlen volt? Én azt gondolom, hogy nem. És mégis jön Istenhez, mégis kéri az ő segítségét, és az ige pedig azt mondja, hogy menjünk Istenhez a mi imádságainkkal, kérjük őt, és ne adjuk fel, mert ez az asszony is megy, imádkozik, és kéri az Urat. És közben pedig Isten munkálkodik. Nagyon érdekes megfigyelni éppen az Istennel való közösségünkben, vagy akár a hozzávaló kiáltásunkban az, hogy Isten olyan sokáig hallgat, és nem válaszol a kéréseinkre. Persze vannak esetek, amikor az első imádságunkat már rögtön meghallgatja, de azért azt veszük észre, hogy Isten sokszor engedi, hogy kérjük őt. És a történetben is azt látjuk, hogy ez az asszony igen, nagyon is rámenősen újra és újra jön, és kér, és megy utána, és a végén már azt mondja ez a bíró, hogy inkább engedek neki. Miért fontos az, hogy Isten ne rögtön válaszoljon? És miért van az, hogy időnként, és mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben azért csak megvárakoztat bennünket. Nem azért, hogy elkedvetlenedjünk. Nem azért, mert Isten nem akar nekünk válaszolni, hanem azért, mert közben sok minden átértékelődik. Gondoljunk csak bele, hogyha a bírónak a képét nézzük, akkor sokszor úgy gondolja az ember, hogy nagyon is elhúzódik egy tárgyalás. Tehát az, aki valamikor is eljutott már oda, hogy valamilyen tárgyalásra kell járnia, az nagyon jól tudja, hogy milyen idegtépő ez a dolog, vagy legalábbis sokan már elmondták, amíg végül egy ügy végig megy. Jönnek a különböző meghallgatások, megpróbáljuk feltárni az ügyet, és ez hosszú időszak. Pedig mi azt gondolnánk, olyan egyértelmű az, ami itt előttünk van, legalábbis mi a magunk szemszögéből, a másik pedig a másik szemszögéből vizsgálja, és közben pedig telik az idő, és elkezdődik az, hogy kezdjük kibontani az ügyet. És amikor kezdünk kibontani egy ügyet, és ez lehet egy bírósági ügy, vagy lehet két embernek egy konfliktusa, akkor egyszer csak kiderül az, hogy a fekete nem is olyan fekete, a fehér nem is olyan fehér, hanem a történetben vannak félreértések, a történetben vannak olyan dolgok, amelyek nem is olyan egyértelműek, és egyszer csak kezd kivilágosodni, hogy mi is az igazság. És amikor Isten várakoztat bennünket az imádságunkban, közben pedig engedi azt, hogy megvizsgáljuk magunkat. Azért, hogy a mi gondolkodásunk, a mi ügyünk is egyre inkább kivilágosodjék előttünk. És nézzük csak, hogy mi történik. Ez jön ez az asszony, és azzal a kéréssel jön, hogy Uram, tégy bosszút értem. És az előbb említettem azt, hogy azért nem ilyen nagyon egyértelmű ennek a szövegnek a fordítása, hogy tégy bosszút értem, mert ez jelent egészen mást is. Jelenti azt, amit éppen a Zsoltárban olvastunk, hogy Uram, védelmezd meg az ügyemet. Vagy jelenti azt is, hogy szolgáltass nekem igazságot. Itt egy nagyon drasztikus kifejezéssel él a Szentírás, a fordítás, hogy Uram, te állj bosszút értem is. Azért érdekes ez, mert ha van valami a szívünkben, amiben szeretnénk az Isten segítségét kérni, először mindig ilyen drasztikus. Amikor valami történik velünk, akkor felháborodunk. Felháborodunk, és a történésben azt látjuk, hogy de hát ez, ami történt velem, amit velem elkövettek, amit ellenem elkövettek, hát az egy nagyon rossz dolog, és rögtön az jön eszébe az embernek, olyan indulatok vannak benne, hogy Uram, hát tégy igazságot, akkor hadd lássam meg azt, hogy nekem van igazságom, tégy bosszút. Még idáig is elmehet az ember. Abban a pillanatban, amikor egy konfliktusba kerülünk. Nem történt már meg az, hogy valami történt velünk, és a következő pillanatban felforta, szokták mondani, az agyvízünk, és egyszer csak az emberben olyan indulatok jönnek, hogy jön ő ahhoz, hogy teheti ezt meg velem, mi történik, miért csinálja ezt, és akkor csak az indulataink tudnak bennünket irányítani. És miközben várjuk a megoldást a bírótól, ahogy az előbb említettem, ahogy telik az idő, Isten elkezd munkálkodni a szívünkben. És kezdjünk tisztán látni. Kezdjük tisztán látni a dolgokat. Ezt szokták mondani, hogy a dolgok egy idő után megszépülnek. Nem megszépülnek a dolgok egy idő után, hanem kiviláglanak. amit egykor úgy gondoltunk, lehet, hogy ma már nem úgy gondolunk, mert egyrészt több részlet napvilágra jött, és sok félreértés is előjön, és elkezdünk máshogy gondolkodni. És Isten sokszor ezért várat bennünket. Amikor a zsoltáríró Dávid megy az Úrhoz, és elmondja az ő gondjait, amikor azt mondja, hogy hallgass meg az én kiáltásomat, figyelj rám, védj meg engem ebben a nehéz helyzetben, várja, hogy Isten elhozza ezt a számára, de Isten várakoztatja őt is, és várakoztat bennünket is, és várakoztatja ezt az özvegyasszonyt is. Azért, hogy közben pedig leülepedjenek dolgok az ő szívükben, és meglássák azt az igazságot, amit Isten nagyon jól lát. És azt akarja, hogy ez alatt a várakozás alatt, miközben imádkozunk, és nem hagyjuk abba, közben Isten előtt vagyunk, és Isten szépen csendben kinyitja, kibontja nekünk azokat az eseményeket, ami miatt éppen megyünk hozzá. Milyen jó lenne, ha ilyen módon tudnánk Istenhez jönni, amikor imádkozunk. Közben engedjük, hogy Isten formáljon bennünket. A másik dolog, ami ebben a történetben nagyon érdekes, hogy miért is megy ez az asszony ehhez a bíróhoz. Nem csak az változik meg, hogy elkezdjük tisztán látni a dolgokat, hanem ugye itt, amikor először megy ez az asszony, nyilvánvalóan az ő igazságában bízott. Mint ahogy mi is mindannyian az igazságunkban bízunk, hogy nekünk van igazunk, és hogy jogos az, amit mi teszünk, vagy amit mi gondolunk, hogy ezt hogyan adjuk elő, hogy hogyan mondjuk el Istennek, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk azt sem, hogy hogyan próbálta az ő igazságát menteni, vagy az igazságát előhozni ez az asszony a bíró előtt, de egy dolgot láthatunk, és ez ami számomra nagyon fontos, hogy van egy bíró, akiről ugye az előbb azt mondtam, hogy azt kellene most itt látni, hogy csak az igazságot nézi. És hogyha a bíró csak az igazságot nézi, akkor a végén kiderül az, hogy én sem vagyok teljesen ebben az ügyben tiszta. Mint ahogy soha nem vagyunk tiszták egyetlen egy ügyben sem. Még akkor is, hogyha mi sokszor úgy gondoljuk, hogy igazságunk van. Sokszor elmondtam már azt a történetet, most nem tudom, hogy ez valóban megtörtént, vagy csak egy anekdóta a rabbiról, akihez megy két ember, hogy döntsön abban, hogy ki is az igaz, de hát ezt sokféle módon behelyettesíthetjük, én ezt így hallottam, és elmondja az egyik az ő álláspontját, és azt mondja neki a rabbi, hogy testvérem, barátom, igazad van. Elmondja a másik is az ő verzióját, és azt mondja neki a rabbi, hogy barátom, neked igazad van. És ugye ott van mellette a kántor, aki végig hallgatja ezt a történet, vagy ezt a beszédet, és azt mondja a rabbinak, de rabbi, hát minden kettőnek nem lehet igaza. És azt mondja, hogy na látod, neked is igazad van. Hogy nincsen olyan dolog, ami tisztán igaz. Nem láthatjuk át a dolgokat. Amit mi igazságnak vallunk, az lehet, hogy nem teljesen úgy van. A mi szemszögünkből, a mi gondolkodásunk szerint. De a másik egészen másképpen látja az eseményeket. És nézzük csak meg, ha Isten, az igazságos Isten, aki nem néz más, csak azt, hogy mi az igazság, amit ő tud egyedül, akkor kiállhat meg ő előtte. Ha azt látja, ami az igazság, mert ő látja, amit mi nem tudunk. akár két embernek a viszonyában is. Kinek van igaza? Isten tudja. De ha ő az igazság szerint döntene, akkor kiállhatna meg ő előtte. Amikor Jézus elé viszik azt a parázna asszonyt, és elmondják, hogy hát a törvény szerint őt el kell ítélni, és Jézus azt mondja, hogy az vessen rá követ, aki maga is bűntelen. És akkor elmennek az emberek, és azt mondja Jézus az asszonynak, hogy én sem kárhoztatlak téged. Pedig kárhoztathatná. Pedig elmondhatná, hogy lányom, hát amit te tettél, ez bűn, és a bűnnek a büntetése a halál. Mert milyen Isten? Egészen más. Ha a bűneink szerint cselekedne, akkor nekünk nem lenne esélyünk sem a büntetést kikerülni. De hadd mondjam el, és hadd említsem azt a történetet, ami nagyon fontos számunkra, ez a szőlőmunkásoknak a története, ugye, ahol kiderül az, hogy mi szerint is néz ránk az Úr. Ugye a történet szerint kimegy a gazda, hív munkásokat reggel, délben, még délután az utolsó órában is elhív embereket, és megegyeznek. Ami jár, azt megkapod. Az elsőknek megmondta, hogy kaptok 10 pénzt, az utolsóknak megkaptok, ami jár nektek. És amikor jön a elszámolás, jönnek, akik reggel kezdtek, megkapják az ő 10 pénzüket, aztán jönnek a délelőttiek, jönnek a délutániak, azok is, akik csak egy órát dolgoztak, és ők is 10 pénzt kaptak, és ugye fölháborodnak, hogy hát, hogy lehet az, hogy ők is annyit kapnak. Hát nem annyit adok, amennyit én akarok, mert az enyém, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert a gazda nem a szerint nézett, hogy mi jár, hanem az, hogy mi az, ami szükséges. Mert ez a 10 pénz állítólag arra elég, hogy egy napra legyen. És lehet, hogy ők csak egy órát dolgoztak, de az ő gyerekeinek ugyanúgy kell enni, adni, és nekik sem elég csak egy pénz, nekik is szükségük van. Hát Isten máshogy nézi a dolgokat. Igazságos, de ugyanakkor méltányos hozzánk. Mert ha az igazság szerint ítélne bennünket, akkor nem lenne reménységünk. Igenis, ez a történet arról szól, hogy lehet, hogy tudjuk azt, hogy nem mi vagyunk azok, akik mindenben jót cselekszenek. Sőt, azt sem tarthatjuk magunkról, és ahogy látjuk ezt az özvegyasszonyt is, hogy nem egy szimpatikus asszony, de mégis Isten ő hozzá is kegyelmes, mert megy, mert megbánja az ő bűneit, mert kéri az ő segítségét, és lehet, hogy Isten várakoztatja, de közben, amíg jön ő hozzá, addig formálja az ő gondolkodását, és lehet, hogy először úgy jön, Uram, tégy bosszút értem, és a végén, mire az Úr meghallgatja a kívánságát, már nem akar ő bosszút, csak azt szeretné, hogy kegyelmet találjon, mert közben munkálkodik, és Isten ilyen Isten előttünk, aki igazságos, de ugyanakkor pedig méltányos, szerető, mert ezt akarja elérni, hogy menjünk ő hozzá. Lehet, hogy haraggal megyünk, lehet, hogy sokszor, bocsánat a kifejezésért, van, aki megy ő hozzá azért, hogy tele legyen a szíve, vagy tele van a szíve átkozódással, és mindenféle dologgal, mert föl van háborodva, és lehetséges ez. De menjen! És Isten azt mondja, hogy menjünk, még a haragunkkal is menjünk ő hozzá, még az indulatainkkal is menjünk ő hozzá, kérjük őt, mert ha ő hozzá megyünk, az ő közelében leszünk, és akkor tud ő munkálkodni a mi szívünkben. Mert ezt akarja lecsendesíteni, megértetni velünk az, hogy ő igazságos, és ebből megérthetjük, hogy a végén, mint ahogy ezek az emberek, akik vitték azt a házasságtörő asszonyt, hogy igazuk volt, mert tényleg házassági törést követett el, de ugyanakkor pedig az Isten közelében, az Úr Jézus közelében megértették azt, hogy nekik is van mivel elszámolniuk. És az Úr lehetőséget adott nekik. De hát ők nem éltek, elmentek. Az az egy asszony, aki pedig elkövette ezt a bűnt, ő viszont kapott kegyelmet, és azt mondta, hogy menj el és többé ne vétkezz. Hogy milyen lehetett utána az élete, nem tudom, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép és nagyon fontos tanítás volt számára. És én hiszem azt, hogy ez az asszony többet nem tette ezt, és nagyon sokat tanult, de ahhoz oda kellett jutnia az Úrhoz, az Úr közeléhez. Merjünk ő hozzájönni. És amikor ma Dávid Zsoltára lehetett előttünk, akkor ebben a szorultságában Dávid is az Úrhoz jött, és azt mondja, hogy Uram, hallgd meg az én hangomat, hívlak, irgalmazd nekem ebben a nyomorúságban. És Isten, biztos vagyok benne, hogy megszabadította. De nem csak úgy, ahogy mi gondolnánk, hogy egyik pillanatról a másikra eltűnnek a problémák, eltűnnek a vádlók, eltűnnek a haragosak, eltűnnek azok, akik ellene fordultak. Nem így történik, hanem közben Isten megmutatja Dávidnak is, hogy te milyen vagy. Közben őt is formálja, és hiszük, hogy formálja azokat is, akik oda mennek. Mert Istennek az a terve, hogy minden ember megtérjen és éljen. Milyen nagy az Isten szeretete, aki igazságos, ugyanakkor pedig méltányos, mert azért küldte el az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust is, hogy meghalljon a mi bűneink miatt, hogy eltörölje a mi álnokságainkat, mert csak azért lehet üdvösségünk, mert ő meghalt értünk. Ha magunkra nézünk, ha itt mindannyian csak az igazságunkban bízunk, akkor nem állhatunk meg ő előtte. De Jézus Krisztusért megállhatunk. Ő az igaz bíró, aki igaz, ugyanakkor pedig méltányos. Jöjjünk hozzá, engedjük, hogy ő munkálkodjon a szívünkben, hogy formáljon bennünket, és majd bevigyen abba a dicsőséges célba, amit nekünk az ő fia által elkészített. Hát adja az Úr, hogy tudjunk tanulni. Még az ilyen sokszor érthetetlen, felháborítónak kínű példázatokból is, mert Isten talán éppen ezeken a történeteken vagy példákon keresztül tud bennünket felrázni, ezen keresztül tud bennünket tanítani. Hát mi menjünk hozzá, keressük az ő igazságát, keressük a magunk igazságát, és engedjük, hogy Isten megmutassa ezt nekünk, formáljon bennünket, és megtapasztaljuk az ő szabadítását. Hát adja az Úr, hogy ezt átélve mindig az ő jelenlétében élhessünk és járhassunk. Amen.